kettőt husángal fejbe verik. A rendőrség csak egy órával később talál rájuk, addigra mindkettőjüket kifosztották. Mikor aztán Vilancs visszatérhet a szállodába, arról értesül, hogy egy ismeretlen behatolt a lakosztályába, a váratlanul rajtaütő Vilancst megkéselte, majd elmenekült. Pontosan így történt. Vilancs ezután visszatért Amerikába. Igen, az admirális pedig itt maradt a nagy rákfogóban ideális menedékre talált, s itt folytatja az ülést, a kiapadhatatlan friss kiforrás mellett, de azért csak nem képzelitán. Ugyan, eredeti figurának tartom. Érdekli a véleményem, szerintem fordult a koszka, eddig az admirális élt mások nyakán, most pedig őt kopasztja meg Harry a nők segítségével. G. Hétnek már rég máshol járt az esze, mikor búcsúzóul kezet szorított a csendőrparancsnokkal. Egy óra múlva a sziget csúcsához értünk. Közben beesteledett. A gramofonról ezúttal havai gitár szólt. Harry flanellnadrágban, kigomboltingben ült, és cigarettázva várt ránk. Az első emeleti ablakszúnyog hálóján át beláttunk Lili kivilágított szobájába, kombinéban volt, s a ruhái közturkált. A levegőben fokhagymaszag, mimoza illat és meleg pára húzott. Ne menjenek nagyon messzire, ajánlotta Henry, s széles mozdulattal a bozótra mutatott. A csapdák fel vannak állítva. Friskit. Az első hágyú lövéstől megrázkódott az egész sziget, mintha csak lebegne a tenger színén. Még az admirális is fölrezzent tompultságából, s fáradtan felsóhajtott. Zöld bab meg Grivorda jó lesz vacsorára? Kérdezte Emma a konyhaajtóból, s kezét beletörölte a pongyolájába. Lassan beállt az éjszaka, sötét fallal fogott körül bennünket, s csupán egyetlen, rózsaszín ernyős kis villanykörte küzdött ellene a nagy teraszon. Az áthatolhatatlan sötétség mélyén pedig nyüzsgött az élet, százezer ismeretlen zaj, remegés, parányi zizlenés, madárdal és tüsök zene zsongott. Mélyen Henry szemébe néztem, mikor ivásra emelte poharát, s a másodperc tört részéig úgy éreztem, egészen elerőtlenedett az izgalomtól. Csak G. Hét tudta megőrizni a vendégségben levő jól nevelt úri fiú látszatát. 3. A rókacsapdák. Megpróbálok nagyon pontosan emlékezni, mert hiszen a legapróbb részletnek is megvan a jelentősége. 9:30 lehetett, amikor az asztaltól fölálltunk. Vacsorára prevencei halászlé volt, Grivorda, zöld bab, sajt és gyümölcs. Vacsora után elürdögéltünk még egy darabig. A beszélgetés érdektelen volt, ha csak Henry kérdését ki nem emelem belőle. Éjszaka a szobájukban szándékoznak maradni. És mikor G. hétigenlően bólintott, álmodozó tekintettel nézett ránk. Azt hiszem, én idekint alszom, a függőágyúban. Ilyenkor nyáron gyakran megteszem friskit, admirális. Be kell vallanom, ettől fogva úgy éreztem, van valami a levegőben, valami csak nem beteges nyugtalanság. Igaz, az is megfordult a fejemben, hogy Henry talán csak azért beszél ilyen letompított hangon, ilyen vontatottan, hogy minél nagyobb hatással legyen ránk. Kiittam a friskit, amit az admirális elém tett. G. Hét mindössze az ajkát nedvesítette meg, a többi italt kilökkintette a földre. Lili elaludt az egyik nyugányban. G. Hét ekkor felállt, s udvariasan elköszönt. Engedjék meg, hogy visszavonuljak. Majd összeesem az álmosságtól, alaposan letört a mai hőség. Emma, kiáltotta Henry, vezess föl az urakat a szobájukba. Az első emeleten kaptunk szállást. Emma villany gyújtott. Egyszerű szoba, meszelt falak, otromba bútor. Megjegyeztem, hogy a zsaltár van nyitva áll, s ennek következtében kintről be lehet látni. Meg is mondtam G. Hétnek, amint Emma elment. Igaz, kérem, húzza be a zsalut. Kinyitottam az ablakot. Henry ekkor is ott ült a helyén, a halvány rózsaszín fényűben, a fehérbe öltözött admirális éppen töltött magának, Lili pedig aludt. G. Hét kulcsra zárta az ajtót. A zsal meglehetősen hézagos, fordultam hozzá, akkor is belátni, ha behúzzuk, elotjuk a villanyt. Lehet, hogy ezt odalent furcsállották, hiszen ilyen rövid idő alatt nem vetkőzhettünk le. G. Hét rágyújtott vékony szárú pipájára. Micsoda hülyeség, lent felejtettem a pipámat a kerti asztalon, láttam is a friss kis üveg mellett, és egyikünknél sincs cigaretta. Itt húsolunk egész éjszaka. Még nem tudom, nincs semmi terve, őszintén szólva, egyelőre nincs. Elcsüggettem, mert mindezt teljes lelkinyugalommal közölte, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna. Ilyetten rezzentem össze egy ágyú lövésre, amit 5-6 másik követett, de aztán eszembe jutott a tauloni hajórai. Ettől kezdve új elemek vegyültek az éjszakába, hosszú csönd, ágyú lövés, újabb csönd. Fénycsóvák az égen, motorberregés a fejünk felett. Még a repülők is ellenünk fordulnak, mérgelődtem. Úgy éreztem, az akadályoz a gondolkodásban. Társamat nem láttam, csak sejtettem, hogy az ágy szélén ül. Egyikük sem mozdul, egyikük sem, hanem így sem láttam még senkit inni, mint ez az admirális, csak azt szeretném tudni, mitől félnek, vagy miért tesznek úgy, mintha félnének. De inkább az első feltevésre hajlom talán attól, aki átlőtte a kalapját. Nem gondolja, hogy inkább a fejemet vette szélbe. Ha az ember le akar puffantani valakit és nem biztos a dolgában, akkor nem a fejét, hanem a szívét célozza meg, de ha a kalapját találta el, akkor a kalapja is volt a szélpont. Mi történik ott lent? Semmi, Emma leszedi az asztalt. Nem beszélgetnek. Kitártam a zsalut. Henry a függőágyban feküdt, tőlem nem egészen 15 méterre. Csak hogy az elmosódó fényűben nem lehetett jól látni a részleteket. Mindennek tetejébe szörnyen elálmosodtam. Agyam eltompult állapotát a hőség rovására írtam, és a pipámra sandítottam. Mondja, kedves G. Hét, nem zavarná magát, ha aztán, mikor már nincs kedve pipázni, szívja csak. Mondta a legnagyobb meglepetésemre G. Hét, és oda nyújtotta a pipáját. Nem tudom, mi az oka, de kavarog a gyomrom a pipától. Odakint Lili békésen aludt, fejét a vállára hajtva. Az admirális egy ideig nézelődött, kényelmesebb helyet keresett magának, aztán bement a házba. Néhány másodperccel később valahonnan, ugyancsak az első emeletről, áthallatszott egy ágy nyekergése. Ez Henry, nem, az admirális, G. Hét változatlanul az ágy szélén ült, nem láttam, de időnként hallottam egyet sóhajtani, vagy észrevettem a kézmozdulatát, ahogy elhajt egy szúnyogot, vagy vakarózik. Gyorsan rágyújtottam a pipára, mélyen lehajolva, nehogy kintről meglássák az öngyújtó fellobbanó lángját. De alig szívtam belőle néhányat, már is leraktam az ablakpárkányra. Miféle dohány ez, még abból való, amit a Joni pálya udvaron vásároltam. Akkor úgy látszik, elment a kedvem a dohányzástól. Emma végre összerakta az edényt, és eltűnt a konyhában, amelynek nyitott ajtajából négyszög alakú fénysáv vetődött ki. Mondja csak, G. 7. Szólaltam meg. Hangja, mintha nagy messzeségből jött volna. Tessék, maga nem ére semmi különöset. A körvonalak sejtették, hogy kezét végig húzza a homlokán, s szemét dörzsöli, mielőtt nehézkesen kibökte volna. Mit mond? Hogy mit mondok? Azt mondom, hogy valamit belekevertek az italunkba, mérget vagy altatót. Talán inkább altatót, fel, öregem. Ó, micsoda félelem szorongatott. Pontosan tudtam, mit kockáztatok. Tisztában voltam vele, hogy világos perceim meg vannak számlálva, hogy hajszálon múlhatik, és elkéstem. Halálosan izgalmas küzdelem, amit az embernek nem az elemekkel, hanem önmagával kell megvívnia. Valószínűleg igaza van, felugrott. Végig tapogatta magát, kinézett az ablakon, s fura, már-már álomba hajló hangon motyogta. Ő is alszik, Harryre mutatott, aki harsány, egyenletes horkolással aludt. Rólam szakadt a veríték, hogy lehet ilyen állapotban harcolni. Nyilvánvaló, hogy úgy álltunk ott, mint akit fejbe vertek. Körülöttünk minden bizonytalan, bizonytalanok vagyunk magunk is. Testemet hirtelen pehelykönnyűnek éreztem, akár lebeghetett volna, ha egy kicsit neki lendülök. Nem tudom, mi ez, sohajtotta G. 7. Én sem. Olyasmi, mintha méreg volna. Akkor viszont van ellenméreg, ismételte Bambán. Magam előtt láttam a tucatnyi csapdát, a villanydrótokat, amelyek bármely villanatban pokoli zenevonát csaphatnak. Egész sereg ellenség sorakozott fel képzeletemben, aztán már csak egyetlen egy, amint a vozódban közelebb, egyre közelebb lopakodik. Figyeljen rám, G. 7. Energiatartalékom folytán volt. Még meg tudtam ragadni az éjjeli szekrényen álló vizes kannát. Friss víz volt benne, hittem az utolsó söpig, s mintha már is jobban éreztem volna magam. Magán a sor, várjon csak, a mosdón vízzel telt zománc kanna állt. Fogalmunk sem volt róla, jó víz van-e benne. Lásson neki, tartom a kannát ijon, míg csak bírja lehet, hogy ez nem tudományos eljárás, de legalább felhígítja a mérget. Nem tudom, hány liter vizet nyeltünk, de iszonyatos mennyiséget. Gyomrunk valóságos tömlő lett tőle, és ellenállhatatlan hány inger kínzott. Főleg azért, mert a kannában állott, langyos víz volt, s az egész cirkusz alatt le nem vettem a szemem a mélyen alvó Lilyről és Harryről. Komédiáznak vajon, így tépelődtem, vagy nekik is beadtak valamit? Aztán a messzeséget fürkésztem, folyton arra számítottam, hogy az erdő felől, a csapdagyűrű felől kell valaminek jönnie. Már a környezet magában is elég izgató volt, a hatalmas, sík tenger felületen apró hullámokban csordogált a holdfény, s az ember tudta, hogy a másik oldalon ott a hajórai, sűrű füstjével, tüzeivel, kürtjeivel. Olykor egy-egy sortű szakította félbe szavaimat, pattanásig feszítve az idegeimet. Közvetlen közelünkben ott állt a kerti asztal, rajta az abrosz, a fricski, a poharak és a pipán fonott karszékek egymás hegyén hátán Lili anyugányban, maga aláhúzott lábbal. Ma is látom hosszú, keskeny combját. Végül a függőágyban a nagy darab Henry, izzadva, horkolva. Puhány a szó legszorosabb értelmében. A lámpabágyat, halvány rózsaszín fénye felfokozta a titokizatosságot. A kitárt ajtajú konyhában nem a járt kelt, az edény csörömpölés valósággal üdítő lárma volt fülünknek. Jobban van, G. 7 is kifelé kémlelt. A levegő alig valamivel lett hűvösebb. Láthatatlan mosárban békák kuruttyoltak, s ha alkalomattán elhallgattak, szorongva képzelődtem, talán megszimatoltak valamit. Azt se tudom, van-e a békáknak szaglásuk, de ezen az éjszakán hittem benne. Elhittem volna bármit, így például, fogalmam sincs, miért, folyton a délutáni kiáltás megismétlődésére vártam. Gondolatban elneveztem az eltűnt nők sikolyának. Sajnos, mégis álmos vagyok, suttogta G. 7. Én is. Hány óra lehet? Nagyon sötét volt, nem láthattuk az órát. Emma is lefeküdt, tehát későre járhatott. Tudja, mi jutott eszembe? Csak Emma nem alszik. Valóban hát az admirális. A szolgáló a földszinten lakott, az épület másik oldalán. G. 7 óvatosan kisurrant a szobából, de ez engem cseppet sem nyugtatott meg. Különösen, mikor jó negyed óra múlva sem jött vissza. Rémképeket láttam, elmosódott zajokat hallottam, súrlódást, recsenést. Mit lehet tudni? Talán elaludt járás közben, vagy az admirális szobájában talán törbe salták. Émeigett a gyomrom a rengeteg víztől, ami időnként visszakívánkozott. Megpróbáltam szippantani egyet G. 7 pipájából, de a dohány puszta szagára forgott velem a világ. Ragacsos, hideg veríték verte ki homlokomat. Kihasználtam az alkalmat, és megnéztem a szobáját. Szólalt meg mögöttem a nyomozó hangja. Villany gyújtott. Azt nem, kitapogattam, felöltözve alszik, csak az egyik cipőjét vetette le. Talált valami érdekeset. Fényképeket, egy fiókban világítás hiány persze semmit sem láthatunk belőle. Kezében szorongatta a képeket, kinézett az ablakon, töprengett. Emma az egyetlen, akit nem alszik. Hogy érzi magát? Mit gondol, fogja bírni egész éjjel? Nem tudom, de, mintha jobban lennék, ebben a percben akkor átcsuklottam, hogy a szemem is könnyűbb belábadt. Megpróbálok még egy kis vizet inni, csak legalább hányíhatnék. Továbbra se láttuk egymást, arcunk tejszínű foltnak tűnt a tökéletes sötétben, kezünk mozgó pára felhő. Hirtelen kiózanodtam. Akármi legyek, ha ez az ügy nem a, fuf neki, megszólalt a csengő, leírhatatlan hatást tett rám, talán ahhoz hasonlót, mint amikor a fogorvos a fúrófejjel neki megy a lyukasfognak. És még csak azt se tudjuk, merről jön a hang, és kitartóan üvölt, megráztam G. 7 vállát. A csapdák, ha csak nem a telefon, nincs telefonjuk. Különben is a telefon nem így szól egy végtében, Henry meg sem mozdul, Lili meg sem mozdul, az admirális szobájából semmi zaj. Oda kell mennünk, hova, igen, hova, hiszen nem tudtuk, hol rakták le a rókacsapdákat, meg aztán nem lehet-e ez a csengő szó is valamiféle kelepce. Agyam teljes tompultsága ellenére végig tudtam gondolni. Vigyázzunk, hát ha ravasz fogás az egész, ravasz csel a csapda is, ravasz csel Henry címmel tálma, csel fogás a csöngetés, hogy kisaljon a házból, hogy odakint üssenek le, és ne lehessen a házbeliek gyanúsítani. Gyerünk, hajszál hiány legurultam a lépcsőn. Jó időbe telt, mire kitapogattam az árat. A fülsiketítő csengő szó az idegeimre ment. Van magánál a fegyver, a revolverem, önkéntelenül a fejemhez nyúltam, oda, ahol kisebb helye húzódott a hajam alatt. Nem hall semmit, a csengő szót, de azon kívül, mit? Lihegést, hallottam vagy hallucináltam? Ma is esküszöm rá, hogy zihálásfélen ezt hallottam. De vajon merről? G. 7 oda ment Henryhez, alaposan szemügyre vette, revolverét a halántékának szögezte, az alvó arca megserezlent. A csengő pedig szakadatlanul üvöltött, mint amikor a külvárosi mozikban egy húzamban csöngetnek, hogy az előadás kezdetét jelezik. Balra tőlünk sűrűn egymás mellett néhány fenyőfa állt. A talaj majdnem sima volt, vörösestű levélszőnyeg borította. G. Péterre felé indult, én meg utána. Egyszerre gyűlölködő hang vakkantott ránk. Áli, vagy lövök. A fák közt, alig 10 méterre tőlünk emberi alak bizonytalan körvonalai.